A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a lakáspiac elemzését Petz Rajmunddal, a GKI Gazdaságkutató ZRT ügyvezető igazgatójával, a mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. Néhány perccel ezelőtt már áttértünk az árakra, és akkor nem jutottunk el odáig, hogy milyen átlagárak vannak Magyarországon. Én egy budapestit itt látok, egy KSH adatot, amely azt mondja, hogy egész Budapesten az év első három hónapjában az átlagos négyzetméter ár az 650 ezer forint volt. Gondolom, hogy ez az átlag sok mindent eltakar. Nyilván voltak ennél jóval olcsóbb, meg jóval drágább lakások is. De kezdjük azzal, hogy néhány év alatt, mondjuk 2015-höz képest, ez milyen emelkedés, vagy mekkora emelkedés pontosabban?
Hát a lakásáraknak a mélypontját az 2013 jelentette. Onnantól kezdve az országos átlag ilyen 150%-kal nőtt, tehát a árak meg 2,5-szereződtek, ez Budapesten majdnem 200%, tehát ilyen 180, emlékeim nem csalnak. Ugye nagyon sok tényező volt, ami ezt az áremelkedést hajtotta. Ugye az alapvető az az volt, hogy 2014-ben forintosították a deviza hiteleket, és óriási mennyiségű kínálat zúdult a piacra, és a korábban elhalasztott vásárlások, a jövedelmeknek a növekedése, a hitelfelvételnek, vagy tehát a hitelfelvételi kondícióknak a javulása az oda vezetett, hogy minden évben komoly, érezhető, jelentős áremelkedés következett be a piacon.
A csúcs 2019 közepe, vége?
Hát 2019-nek a második negyedéve volt az, ahonnan, ami azóta stagnál az árszint. És a budapesti áraknak a vizsgálatába mélyebben belenézünk, akkor ugye azt tudni lehet, hogy a magyar főváros egy nagyon komplex lakáspiaccal rendelkezik, nagyon-nagyon szerteágazó területek a presztízsben, a élhetőségben, a közlekedésben, stb. És hát ez az árakban is jelentősen látszik, tehát a 650 ezer forintos átlagot, ha tekintjük, tehát 1 millió forint fölötti áron is cseréltek gazdát kúráns helyeken lévő lakások, illetve hát a másik mélypont az ilyen 300-350 ezer forint, ami a hát jellemzően a délpesti területek, Csepel, Erzsébet.
Na most ez ugye nyilván átlag. Most ezen belül mely lakástípusok azok, amelyek drágábbak, és melyek azok, amelyek olcsóbbak? Gondolom, hogy mindig a társasházi lakások a legdrágábbak. Budán? Budai zöldövezet? És pesti belváros?
Igen. Tehát a téglaépítésű belvárosi társasházi lakások, hát mind a két oldalon, tehát a budai belvárost is hozzátenném, és emellett a budai zöldövezeten belül ott inkább a sorház, illetve a családi ház is elég magas áron kell el, illetve hát a Budapesten a belváros természetesen nem az ötödik kerületnek értjük, hanem valójában a Nagykörúton belüli területet, mert a kilencedik kerületnek a belső része, a hatodik, hetedik kerület belső része is.
13. kerület?
13. Az kerület. Is? Hát az már úgy egy átmenet. És az Zugló is még egy de már nem a közvetlen belváros.
Az utóbbi néhány évben a panellakások árai azok jobban emelkedtek, mint a téglaépítésűek, vagy pedig csak az volt a meglepő, hogy a panellakások árai is elég meredeken emelkedtek?
Egy kicsit jobban emelkedtek a téglaépítésűek, de igazából ennek az emelkedésnek az elején akkor nagyobb volt a különbség, és aztán a panelek elkezdték ilyen 16-17-18-ban utolérni a téglaépítésűeket. Ugye a panel lakást, mint lakhatási formát a már nagyon sokszor temették a rendszerváltás után, de ez Phoenix madárként újra és újra élet, és hát ugye azt lehet látni, hogy a magyar lakáspiacon igenis van kereslet a lakótelepi lakások iránt, és ezt a paneleknek a felújítása, illetve a közlekedési lehetőségeknek a javulása, ez még tovább felértékeli ezeket a lakásokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő időszakban is panellakásban lakni nem, tehát ebben lakni pozitív a lakosság számára, tehát az, hogy hosszabb távon, igazi hosszú távon, 20-30 éves távlatban mi lesz, arra nem mernék jósolni, de hogy a következő 2-3 évben a pozícióját tartani fogja ez a lakástípus,
az valószínű. Tartja az árát egy panel lakás?
Hát tartja, vagy nem jelentősen fog visszaesni. Tehát most ugye a nagy kérdés az az egész lakás ár sztoriban, hogy nagyon-nagyon hosszú emelkedésen vagyunk túl, hogy ez most megpihen a lakáspiac, egy kicsit stagnál, vagy egy picit vissza esik ilyen 5-10%-kal, ami nem jelentős a óriási növekedés után, és aztán új lendületet vesz, vagy pedig most egy kezdete egy komolyabb visszarendeződésnek. Most az, hogy a jövedelmek azok továbbra is növekedni látszanak, az, hogy a bankok hitelezési gyakorlata szigorodott valamit, de nem jelentőset, hogy az MNB különösen ösztönzi őket a hitelek kibocsátására. Nem nagyon látszik olyan tényező, ami a nagy visszaesésre utalna.
Van olyan szegmens a lakáspiacnak, amely, ahol az árak visszaestek? Én a családi házakra gondolok, és ezt gondolom nem Budapesten. Tehát inkább a vidéki, kisebb településeken estek vissza a családi házak árai. Vagy nem emelkedtek olyan mértékben, amiről az előbb beszéltünk.
Hát a budapesti lakáspiacra azt mondtam, hogy komplex, akkor a magyar lakáspiac egésze pedig hát egy hihetetlen komplexitású terület, tehát a 3600 település Magyarországon körülbelül van, ezeknek is saját ingatlanpiacukkal és saját ártendenciákkal, de alapjában véve az elmúlt 5-6 évet, ha visszatekintünk, akkor azért látszik, hogy a nagyvárosi lakásárak azért jóval komolyabb mértékben nőttek a kisebb városok, illetve a községek rovására, illetve hát van egy nem jelentéktelen rész az országnak, ahol forgalomképtelen ingatlanok vannak, és ezeknek az ára nullát akármivel szorzom, nulla maradt, tehát ezekben nem hozott érdemi változást ez a lakáspiaci fellendülés. Itt inkább strukturális okok vannak a háttérben.
Mit mutat a felmérés a következő 12 hónapban? Mire számítanak a szakértők, a felmérésben résztvevő szakértők a lakásárakat illetően? Árcsökkenésre, stagnálásra, vagy netán áremelkedésre?
Hát egyértelmű tendencia az az árcsökkenés. Annak a mértékétben vannak apróbb eltérések. Ha a fővárost nézzük, akkor a kúrens területek, tehát ez, amiről beszéltünk, a belváros, illetve a budai zöldövezet és a budai belvárossal kiegészülve ezeknél járképes az árcsökkenés. A délpesti területeken egy picit nagyobb, ugye a pesti zöldövezetnél mértünk egy 7%-os várakozást, ez sem drámai. A vidéki körzetekben, ott hát elsősorban Kelet-Magyarországon, ott a társasházi lakás, a tégla és a panel is ilyen 13-14%-os árcsökkenést várható ebben a körben. Az jelentős, igen. Míg a családi házak azok ilyen 10%, tehát még az is egy érezhető. A nyugati területeken pedig ilyen 5-6-7% gyakorlatilag minden lakástípusban, de hát ezeken a területeken belül is nagyon-nagyon szegmentált a helyzet, tehát hogyha ha kicsit bejebb megyünk, vagy mélyebben nézzük ezt a területet, akkor azt mondanám, hogy a nagyvárosok és azoknak az agglomerációja az jelképes árcsökkenés, valószínűleg kevésbé jó helyeken meg lehet egy komolyabb.
Miután ugye az árakot nagyjából kiveséztünk, térjünk egy kicsit vissza a lakáspiacra. Azért fontos ez, mert ugye itt az 5%-os áfa az egy kulcskérdés. Ugye az 5%-os áfa az gyakorlatilag 5%-os áfával épített és eladható lakásoknak a korszaka ugye véget ért.
De. Vége felé járunk.
Vége felé járunk, de. Kezdődött egy másik gondolkodás, ugye, hogy a rozsdaövezetekben, kijelölendő rozsdaövezetekben, még senki se tudja pontosan, hol lesz, megint 5%-os áfa lesz. És ezt azért teszem föl ezt a kérdést, mert nemrég ebben a stúdióban itt ült Futó Péter, aki mint MGYOSZ elnökül, de hát ugye köztudott, hogy ő a Futureál igazgatóságának elnöke, illetve hát ugye a Cordia, mint lakásépítési cégnek is ugye a tulajdonosa, és azt mondta, hogy 27%-os áfával lehetetlen lesz eladni lakást. Na most akkor mi lesz? Szóval gondolom, ő azért egy abszolút szakember, tudja, hogy mi a helyzet a piacon.
Nyilván rajta tartja a kezét a piac pulzusán. Hát ugye a 27%-os áfa, maga ez az áfa kulcs, ez a magyar költségvetés egyik sarok pontja. Az, hogy a költségvetési folyamatok kedvezően alakultak, ebben nagy szerepe volt ennek. Most a lakásépítés...
Meg annak, hogy épült 21 ezer lakás tavaly.
Igen. És igazából ez az 5%-os kedvezményes áfakulcs, ez nagyon-nagyon föllendítette a keresletet. Hát most a nagyon-nagyon alatt ugye azt értjük, hogy 7000-ről 21000-re, miközben volt már 55000 is az éves termelés.
Ez a régi kategória.
Igen. Tehát ez egy nagyon jelentős ösztönző erő volt, és az, hogy ezt visszaállították, ez egy nagyon-nagyon brutális beavatkozás volt a piaci folyamatokban, és én azt gondolom, hogy a kormányzat képviselőiben is ez tudatosodott, hogy hát jelentős változásokat, drámai változásokat indukál ezen a piacon, és én azt gondolom, hogy ez a rozsdaövezeti irány, tehát ennek az elindítása, ez egyfajta ilyen kármentés, vagy kárpótlás.
Ha magyarul fű alatt visszahozzuk az 5%-os áfát, csak úgy hívjuk, hogy rozsdaövezeti fejlesztés?
Hát mivel jelen pillanatban nem tudunk róla, hogy most pontosan mik ezek a rozsdaövezetek, hát én el tudnám mondani, hogy nagyjából én hol képzelem el, hogy most aztán a rendeletben, vagy a törvényben mi fog szerepelni, ezt ugye nem tudjuk. Nem
de
tudjuk azt sem.
Ez idén ősszel ez megjelenik.
Hát szeptember 30 a határidő, akkor már nyilván okosabbak leszünk, de most egyelőre nagyon sok a kérdőjel, nem csak az amiatt, hogy milyen területekre vonatkozik ez, hanem a tekintetben is, hogy ez elsősorban az öröklakás építést fogja lendíteni, vagy bérlakásokat is fognak építeni ezeken a területeken. Hát egyelőre a nagy sötétség az, ami a...
Jó, de ha nem lesz jelentős ösztönzés a lakásépítésnek, és ugye az ösztönzés ez jelenteni, ez a rozsdaövezetek kijelölése, ahol 5%-os áfával lehet építeni lakásokat, akkor drasztikusan visszaeshet a lakásépítés? Tehát ugye a tavalyi 21 ezerről akár megint 10 ezer körülire, vagy 2020-ban még nem, de esetleg 21-ben? Tehát fennáll ez a veszély, hát
idézőjelben mondom? Veszély.
Ez már realitás?
Ez a realitás, tehát az első fél évben a lakásprojektek száma, vagy értéke ilyen 60%-os visszaesést mutat éves alapon. Ezt azt gondolom, már itt van a visszaesés. Tehát ezeknek a projekteknek a befejeződése idén, jövőre esedékes. Tehát ez a nagyon jelentős visszaesés, és már itt kopogtat, már itt van a körünkben, tehát a jövőre 2021-ben valószínűleg egy ilyen 12-14 ezer közötti lakásépítésre lehet számítani, ugye a 19-es adat meg 21.200 volt, tehát a visszaesés...
16-17 ezer körülbelül.
Hát most a mi előjelzésünk ilyen 16-18, igen, most a első fél év az egyébként szép volt, mert ugye ezek a 5%-os lakásokkal, de hát az egy kérdés, hogy pont mi lesz, meg pont december 31-én mit fognak átadni, és mit január 1-én, de a trend világos, és ez a kiadott építési engedélyeknek a számából is látszik, itt is egy ilyen 30%-os visszaesés volt az első fél évben, ami hát a következő 2-3 évre nem túl sok jóval kecsegtet.
Érdekes, hogy az egyik interjúban az egyik legnagyobb lakásépítő cégnek a vezetője azt mondta, hogy az építőipar fel kell, hogy készüljön arra, hogy 10-15%-os árcsökkenést érjen el. Ez is ritkán hangzik el ilyen. De most elhangzott. Gondolom, hogy nem csak az egy vállalat véleményéről van szó.
De az építőiparnak a szárnyalása most már negyedik éve tart, és ez nem csak az ilyen 20-25%-os termelés bővülésekben látszik, hanem ha megnézzük a mérleg adataikat ezeknek a cégeknek, akkor a jövedelmezőség az ilyen 10% közelébe ugrott a fellendülés előtti 2-3%-tól, tehát az építőipar egy jövedelmező üzletág a mai Magyarországon, és én azt gondolom, hogy az idézett vélemény jogos, tehát valószínűleg belefér egy 10-15%-os árcsökkenés, aztán, hogy ez a valóságban hogy fog megvalósulni, ez megint a...
Néhány percünk van még, a bérlakás programról kérdezném, mert évek óta erről szó esik, és nem is csak a szociálisról, nem az üzleti alapú bérlakás programról. Ugye itt sok ellentétes vélemény van, sokan nagy reményeket fűznek hozzá, ugyanakkor az ingatlan fejlesztők azt mondják, hogy itt nagyon sok a kérdőjel. Hogy látja ezt a kérdést?
Hát az ingatlan fejlesztőknek igazuk van, valóban nagyon sok a kérdőjel. Ugye ha szerintem szemléletesen azt lehet látni, hogy ha egy 4-5%-os hozamelvárást tekintünk, és az ingatlan fejlesztő azért fejleszti azt az ingatlant, hogy aztán azt később bérlakásként hasznosítsa, akkor egy ilyen átlag 50 négyzetméteres lakásnak olyan 220-250 ezer forintos bérleti díj fedezné a mai szabályok mellett a megtérülést, ami hát még a mai árszint mellett, vagy béleti díszint mellett is kiugróan magas lenne, tehát versenyképtelen lenne a magyar piacon. Tehát most az, hogy vagy a szabályozásnak kellene változnia, vagy a pénzügyi ösztönzőket kellene valahogy a kormányzatnak ezen téren jobbá tenni, de jelen pillanatban ez lehetetlen, hogy magánbefektető üzleti alapon bérlakást építsen bérleti kiadásra.
Azért is érdekes ez a kérdés, mert ugye az irodafejlesztés az mintha azért lelassult volna, nagyon sok iroda van, és arra gondoltam, hogy az ingatlanfejlesztők egy kicsit átcsoportosítják kapacitásaikat lakásfejlesztésre. Hát kérdés, hogy ugye lábon el akarják adni, vagy megpróbálnak ilyen bérlakásprogramot csinálni.
Én azt gondolom, hogy inkább ez a lábon el akarják adni, tehát a mai körülmények között nem alkalmasak a bérlakásoknak a tömeges megjelenésére.
Magyarországon ennek egyébként ennek nincs erre igazán igény? Vagy pedig az a probléma, amiről az előbb beszélt, hogy a fejlesztők nem látnak ebbe elég fantáziát.
Hát igény lenne
rá, csak a kereslet 200-250 ezer forintért nincs meg. Szóval egy hát két igény. Szobásra 50-60 négyzetméterre ez nem egy reális. Ma 150, max. Olyasmi. 170, ugye?
Igen.
Ezer a
tehát ez totálisan versenyképtelen a mai piacon egy ilyen fajta konstrukció, ezért valaminek változnia kell a szabályozási környezetben. Vagy az áfának kell csökkennie, vagy valamilyen állami támogatás, vagy lakhatási támogatásnak, de ez a mai jelen körülmények között nem reális. Pedig hát igény lenne
igen,
rá.
Igen, hát igény lenne rá, és azt gondolom, hogy Európában azért a bérlakások aránya, a saját tulajdonú lakások arányához képest jóval magasabb, mint Magyarországon.
Hát nyilván Magyarországon ilyen maximum 10%, míg a uniós átlag ilyen 30% körül van.
Köszönöm szépen Petz Rajmundnak, a GKI Gazdaságkutató ZRT ügyvezető igazgatójának, hogy ma vendégünk volt, és segített a lakáspiac útvesztőinek ütvesztőiben eligazodni, remélem máskor is jön.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ma Bozai László segített a műsor elkészítésében, búcsúzik a mikrofontól Emőt Pál, hallgassák tovább is rádiónkat, rövidesen híreket fogunk mondani.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.